Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsőítsétek az Urat, magasztaljátok az ő nevét, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. Amen. Testvéreim, keresztelőre készülve 329. énekünk második verszakát énekeljük. Testvéreim, a feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet! Isten, amikor megajándékoz bennünket élettel, akkor a legdrágább kincset kapjuk a kezünkbe. Mint ahogyan ti is, ahogyan tartjátok kezetekben legkisebb gyermeketeket, Elzát, úgy, mint Isten ajándékát. Hálásan köszönjük Istennek azt, hogy családba születhetett. Hálásan köszönjük Istennek azt, hogy nagy családba születhetett, és hálásan köszönjük Istennek, hogy egy református családba születhetett. Egy olyan családba, amelynek elhívása van a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Egy olyan családba, akik ismerik és szeretik a mi Urunkat, Jézust. Olyan sokszor meghatározzák a külsők a mi életünket, mindennapjainkat. Befolyással vannak a belső tulajdonságainkra, befolyással vannak jövőnkre. Sokat beszélnek arról ma, hogy a mi gyermekeinknek a jövője kicsikorban dől el. Hogyha belép egy intézményes rendszerbe, akkor milyen iskolába, milyen óvodába tanul, és majd így milyen úton juthat főiskolára, egyetemre, vagy éppen az életbe. A mi régiónk egy különösen is megáldott régió itt Budapest környékén. Szemben az ország sok-sok településével, közösségével és gyülekezetével, itt nem fogyunk, hanem növekszünk. Nem azért, mert sokkal több gyermek születik, hanem azért, mert nagyon sokan költöznek erre a vidékre. Hálásan köszönjük Istennek azt, hogy ilyen a mi gyülekezetünk itt, Pomázon. És azt kell mondanom, hogy ilyen a mi gyülekezetünk Csobánkán is, a mi társegyházközségünk másik felében. Hálásak vagyunk Istennek, hogy nagyon sok mindennel megajándékoz bennünket, külső biztonsággal. Mondhatjuk most, mi, akik itt vagyunk az Isten házában, hogy hány és hány ember harcol, küzd a vízzel. Hányan és hányan vannak a gátakon, rettegve és félve, hogy mit hoz a következő pillanat, a következő perc. És hányan örvendeznek csak annak, hogy egy-egy centiméterrel már lejjebb ment az áradat. Istennek köszönjük meg, hogy itt lehetünk. Viszont, kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, a külsőhöz nem minden. A külső biztonság, a külső bizonyosság fontos egy ember életéhez, de nem adja meg a teljességet, mert a belső adhatja meg azt. Az elmúlt napokban, hetekben, mondhatom így, hogy az elmúlt hónapban együtt olvastuk reformátusok Ézsaiás próféta könyvét a Bibliaolvasó vezérfonal szerint, és ott egy olyan különös küzdelemről, harcról olvasunk, amely elvezet bennünket majd 3000 év távlatába, Asszíria, Egyiptom, Izraelnek a küzdelmébe, politikai harcába, és azt látjuk, hogy újra és újra megjelenik a bizonytalanság, a biztonság érzetnek az elvesztése. Kedves tanítónk, Kopp Mária professzor asszony fogalmazta meg talán utolsó írásainak egyikében, hogy az az ember a legkiszolgáltatottabb, amelyik embernek nincsen biztonsága, bizonyossága, és az az ember a legkiszolgáltatottabb, amihez még a félelem is hozzájárul. Aki nem tudja, hogy mit hoz a holnap, és ráadásul a holnaptól még retteg is. És nem csak külsőleg lehet ilyen bizonytalanság, hanem legtöbbször belsőleg is. Belülről érezzük az ürességet, belülről érezzük a bizonytalanságot, belülről érezzük, hogy ingoványos talajon állunk. Nos hát, ezért fontos a keresztség. Mert amikor minden változik körülöttünk, és talán elemeire bondlik ez az egész világ, nem csak külsőségében, hanem belső tartásában is, akkor egy valami menthet meg bennünket, maga az Isten. Maga az Isten az ő valóságában, realitásában, nem pedig sokak által nevezett kitalációjában. Amikor megszólal Jézus, és a tanítványaihoz lép egy nagyon bizonytalan helyzetben a búcsú beszédeiben, akkor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez a szó, hogy igazság, az egyben azt is jelenti itt a Szentírásban, hogy én vagyok a valósága ennek az életnek. Luther Márton, amikor egy birodalmi gyűlés vizsgáló bírósága előtt állt, akkor sokat vívódott belül, hogy most mit is mondjon. Egyetlen egy szót kellett volna kimondani, a revókó, visszavonok mindent, amit korábban állítottam, ehelyett az anekdóta szerint a padba, ahol ült, belevéste, meg vagyok keresztelve. Ez az én életemben az egyik legbiztosabb pont, hogy Jézus Krisztusban Isten igent mondott rám. Hogy hozzá bármikor fordulhatok, hogy benne mindig oltalmat találhatok. A legnehezebb külső és belső körülmények között, bizonytalanságban és félelemben egyedül Isten adott számára bizonyosságot és békességet. Így mikor megkereszteljük harmadik gyermeketeket, Elzát, akkor nem pusztán a külső körülményeitekre tekintünk, a református családra, hanem arra, hogy Isten ad számunkra bizonyosságot és biztonságot Jézus Krisztusban. És ezt nem azért adja, mert a lelkipásztor hirdeti, hanem ez Jézusnak a személyes garanciája, személyes ajánlata. Így olvassuk a missziói parancsban, keresztelésekkor elhangzó igéjében, Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Íme én veled vagyok, kicsin gyermek, a világ végezetéig. Én elkísérlek téged. És van egy különös alkalma, egy másik sákramentum, ami Urunknak az úrvacsora, amikor is a húsvét utáni időkben két tanítvány, az egyiket Kleofásnak hívják, elindul Jeruzsálemből Emmausba, és ezen az úton beszélgetnek egy ismeretlen ismerőssel, és mikor megtöri a kenyeret, akkor felismerik, hogy Jézus az, könyörögve kérik, maradj velünk. Íme az, amit Isten ajánl, én veled vagyok, ami könyörgésünké, kívánságunká, imádságunká válik azért, hogy biztonságban legyen a mi életünk, biztonságban legyen a ti életetek. Maradj velünk, mert mindjárt este van. Tanítsátok meg gyermekeiteket, gyermeketeket, keresztgyermekeiteket erre. Erre a kettősségre, amit kiábrázol a keresztség. Isten ajánlatára, szeretetére, biztos zálogára, Jézus Krisztusban adott hívó szavára, elpecsétellek téged, veled vagyok, és a könyörgés, imádság szavára, maradj velünk. Mert amikor a kettő összeér, akkor az ember életét hívő életnek nevezzük. Akkor nyer értelmet a Krisztusban adott ígéret, mikor a beteljesedés is megjelenik, mikor már én magam, gyermeketek is vallja az én Uram, velen lévő Istenem, maga Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvéreim, azért vagytok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy kicsin gyermeketeket eljegyezzük a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevére. Megkérlek benneteket, hogy álljatok fel és jöjjetek közelebb az Úr asztalához, és gyülekezetünket is arra kérem, hogy álljon fel. S valljuk meg hitünket, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció által ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. örökké való Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgasság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben, add, hogy élő tagja legyen az Anyaszent Egyháznak, melyben most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástétele a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Elza, keresztelnek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek. Kaposi Kovács Elza, Isten népéhez tartozó. Ne félj, mert megváltottalak, ne vedendítalak, egész vagy. Fogadják szervezetet, hogy ennyi ünnepi alkalmunk kerüljön. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Folytassuk a mi Isten tiszteletünket, 463. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk a Jelenések könyvéből, a 3. részből olvasom az igét a 14. verstől. A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg,
kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és mezítelen. Tanácsolom tőled, vígy tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És vígy gyógyító írt, hogy bekend a szemedet és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogyan én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ebben az esztendőben közösen határoztuk el, hogy alkalomról alkalomra, hónapról hónapra kezünkbe vesszük a Szentírást úgy, hogy megkeressük és megvizsgáljuk, mit tanít az úrvacsora kapcsán a mai gyülekezeteknek. Egy bő hónappal ezelőtt a húsvéti történetet olvastuk és hallottuk közösen, éppen az említett emmausi tanítványokét, akik elindulnak és útközben találkoznak Jézussal, kérésük pedig a keresztelendő és megkeresztelt gyermek szüleinek és a kicsin gyermeknek a kérése, maradj velem, maradj velünk, mert mindjárt este van. Akkor azt tanultuk, hogy Jézus elkísér bennünket az úton. Jézus velünk van az úton, és az úrvacsorának van egy jelenben érezhető gazdagsága is. Itt van az ő szent lelkével közöttünk, hallottuk akkor és ott. Ha a Jelenések könyvét olvassuk, és azon belül is ezt a néhány rövid üzenetet, amelyet így szoktunk hívni, hogy kis-ázsiai levelek, akkor halljuk, hogy a feltámadott Krisztus ezen az igén keresztül üzen valódi élő közösségeknek, olyan gyülekezeteknek, amely gyülekezetek nem biztos, hogy ma még léteznek, de egykor nagyon gazdag és nagyon széles munkát végző közösségek voltak. Ilyen gyülekezet a laodíciai gyülekezet is. Egy nagyon gazdag, tehetős közösség. Azt olvassuk a kortörténeti adatokból, hogy egy alkalommal teljesen elpusztult a város, és minden külső segítség nélkül, ma így mondanánk, hogy önerőből megújították, felépítették. Híres volt a banki hálózatáról. Híres volt, így fogalmaz a feltámadott Jézus, az ő aranyáról, az ő ezüstjéről, a biztonságot, külső biztonságot jelentő pénzéről. Híres volt ez a közösség a textiliparáról. Különös fekete gyapjút készítettek, és ezzel tulajdonképpen piacvezetők voltak az ő korukban. És a harmadik híresség ennek a városnak a gyógyító forrásokban és az abból készült különböző készítményekben rejlett. Valószínűleg szemgyógyító kenőcsöt, krémet is készítettek gyulladásokra, és messze földön híres volt így ennek a településnek az orvostudománya. Ehhez a közösséghez fogalmazza meg Jézus a felolvasott igét. A felolvasott igének pedig a központi üzenet és központi gondolata így szól, akit én szeretek, azt megfeddem. akit én szeretek, azt megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Nem csak a vacsora kifejezés miatt fontos számunkra most az úrvacsora összefüggésében a felolvasott ige, hanem azért is, mert arról beszél-e laodíciai kicsiny levél, hogy az úrvacsora közössége, központi üzenete mégiscsak az, hogy az ember élete gyökeresen megváltozzon. Azt mondja, akit szeretek, annak az az üzenetem, hogy térjen meg, hogy velem legyen, hogy közösségbe kerüljünk egymással. Az első században keletkezett apostoli leveleket közvetlenül követi a második századnak az elején a hagyomány szerint egy 12 apostol által készített tanítás, a neve is ezt hordozza, Didaché. Rövid, summás mondatai vannak a keresztény életről, úgy gondolják a ma élők, hogy leginkább a keresztelési felkészülésnek a tananyaga lehetett, két oldalas kis olvasmány mindez, de beszél magáról az úrvacsoráról is. És az úrvacsora kapcsán a 9. rövid bejegyzése így szól a záró imádságnak: ha valaki szent, járuljon ide, ha nem, akkor térjen meg, Maranata. És rögtön a kezünkbe kerül az Új Szövetség könyvei közül a Jelenések könyvének a záró gondolata, amikor is a mennyasszony, az egyház és Jézus párbeszédéről hallunk, hogy tudnélik, az a mi vágyunk a mindenkori közösségnek, gyülekezetnek, hogy jöv el, Uram Jézus, Maranata, és Jézusnak a válasza pedig az, hogy bizony eljövök hamar. Azaz, az egyház történelmet és dogma történetet ismerők meggyőződése, hogy e laodíciai kicsiny levelet, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ezt szinte mindegyik alkalommal elmondták az ős gyülekezetben, az úrvacsorai közösségek alatt, vagy éppen az úrvacsorai közösségeknek a végén. Mert az úrvacsora Krisztushoz vezethet bennünket, megtérésre segíti a mi életünket. A 90-es évek elején Andorka Rudolf testvérünk, a római katolikus szociológus, hívő szociológus szinte mindegyik írásában beszélt egy társadalmi jelenségről. Ő egy idegen szóval így nevezte ezt, hogy anómia. Meg is magyarázta, azt jelezte ezzel a korabeli gondolkodóknak, hogy a magyar társadalom elveszítette az értékeit, és elveszítette a közös célját. Sok esetben ez áll a magyar népesség testi és lelki bajának a hátterében. Azaz nem tudjuk, hogy mire építsük az életünket, és hogy merre tart a mi életünk. Szociológus lévén a következő kérdéseket jegyezte fel a kérdőívre. Igaz-e, vagy ön mennyire azonosul ezzel a kijelentéssel? Minden olyan gyorsan változik, hogy az ember azt sem tudja már, hogy miben higgyen. Aztán ilyet írt. Az ember egyik napról a másikra él. Nincs értelme előre terveket szőni. Vagy a harmadik, kérem döntse el, mennyire jellemző őre, manapság alig tudok eligazodni az élet dolgaiban. És hogyha őszinték vagyunk, akkor azt látjuk és azt halljuk, hogy ezek bizony jellemzőek ránk. Én a szociológia nyelvén leírásra kerül mindaz, amivel küzdünk, amivel harcolunk mindannyian. Az értékvesztés, vagy a céltévesztés. Kedves testvérek, most mi nem egy szociológiai alkalmon vagyunk, hanem Isten tiszteleten. Éppen ezért meg kell említenünk, hogy mindaz, amit így nevezünk, hogy céltévesztés, az új szövetség görög szavában bűnként szerepel. És ennek a hátterében pedig az állhatott, hogy az ókori ember, az, akit megbíztak az ő várának védelmével, aki íjat ragadott és nyilvesszét fogott a kezében, amikor kiképzés volt, bizony nagyon erősen kellett koncentrálnia arra, hogy a vessző mindig eltalálja a céltáblát, mert nagyon drága dolog volt. Nem lehetett pazarolni, nem lehetett azt mondani, hogy húzz egyet újra a tegezből, hanem pontosan, célra tartóan kellett érkezni a vessőnek. És ezt a kifejezést használja az új szövetség akkor és abban, amikor arról hallunk és arról beszélünk, hogy az ember életet céltévesztett, azaz bűnben lévő élet. Hogyan jutottunk idáig? Néhányan itt vannak azok közül, a testvérek közül, akik együtt járták végig velünk ebben az esztendőben a bibliai alapok sorozatot és a 10 parancsolatot, egy-egy üzenetét. Talán emlékeznek még arra, hogy a bevezető alkalommal azt mondtam, hogy egy 20. századi német teológus a következő megállapítást teszi. 200 évvel az emberek, amikor bűnt követtek el, akkor lelkiismeret furdalásuk volt. Ma pedig a vállukat rántják meg. Na és, mi ebben a különös? Mi az, ami megváltozott 200 év alatt? Egyik lelkipásztor testvérem úgy foglalja össze a változásokat, amelyek kézzel foghatóak a mindenkori, nem csak a magyar társadalomban, hogy közérthető legyen számunkra. Az első megállapítása ennek a lelkipásztor testvérünknek az volt, hogy először az ember csak abban kezd el kételkedni, hogy ő maga teremtmény volna-e. Abban kételkedik, hogy a világ az Isten teremtésének a következménye. Kosztolányi, amikor erről hall és erről beszél az ő versében, akkor így fogalmaz Isten által adott egyediségünkkel kapcsolatban. Nem élt belőle több, s most sem él, s mint fán sem nő egyformán két levél, a nagyvilágon nem lesz hozzá hasonló. És mikor kétségbe vonjuk Isten teremtő akaratát, teremtő szándékát, amikor kétségbe vonjuk azt, és magunkat állítjuk mértékül, akkor bizony elindulunk a 200 éves céltévesztett úton. Mert a második lépcső az már filozófiai. Amikor kimondjuk, Isten halott. Hallottátok, Isten halott. Minek zavarja össze itt ezt a világot? Igen ám, de amikor Nietzsche kimondta egy gondolatokat, egy valamit mégis valóságosan megtapasztalt, hogy a gonosz létezik. Abban nem tudott mit kezdeni. Isten megpróbálta kiiktatni, de azt mondta, a gonosszal nem tudok mit kezdeni. Látom a gyümölcsét, látom a következményét, látom, hogy egyik ember a másiknak farkasává lesz. Majd jött a harmadik fordulat, ami azt mondta, hogy a mélyben lévő gonoszt hozzuk a felszínre. Mint amikor a gyermekek a strandon játszanak, és a labdát lenyomják a víz alá, és ha elengedik, akkor hirtelen a felszínre jön, felszínre tör. És a negyedik, már nagyon közel van hozzánk, azt hirdette meg, hogy békülj meg a gonosszal. Tedd őt a barátoddá. Íme, testvérek, a céltévesztésnek az útja. Amikor először csak azt vonom kétségbe, hogy Isten teremtménye vagyok, utána magát a teremtőt, majd mikor felszínre jön az én bűnöm, életem, akkor avval megbékülök. Azt mondom, hogy a barátom. Nos hát, ezt látja a szociológus, amikor leírja, a 90-es évek elején céltévesztettek vagyunk. Ezt látja Isten igéje, amikor megfogalmazza az első kis-ázsiai gyülekezetek egyikének, akit szeretek, azt megfeddem és megfenyítem, térj meg, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Tudjátok, a laodíceai gyülekezetnek szóló levél, hadd mondjam így, hogy nem egy klasszikus missziói igehirdetés. Nem annak az igehirdetési alapja, hogy egy lelkipásztor a szószéken azt kiáltja, hogy térj meg és rendeződik az életed, hanem itt egy hívő közösségről olvasunk. Olyanokról olvasunk, akik Krisztussal megismerkedtek, akik találkoztak vele. Ez nem az utca prédikátornak a szava, hanem egy gyülekezetre tekint a feltámadott Jézus Krisztus, akinek tele van komforttal az élete. Gazdagsággal, egészséggel, prosperáló iparral. Egy olyan közösségnek szól ez a kicsinyi levél, amely közösség biztos önmagában, és már nem veszi észre, hogy elhajlott az élete, hogy céltévesztett az élete. Nem veszi észre, hogy langyossá lett. Nos, kedves testvérek, amikor ezt halljuk Jézus szájából, akkor a mi közösségünkre is gondolhatunk. Luther Márton, idéztük ma már őt. Egy alkalommal, amikor prédikátora lett Wittenbergnek, az anekdóta szerint kifüggesztette az ő tételeit, pontjait a wittenbergi vártemplom kapujára. És ennek pedig első központi üzenete és mondata a wittenbergieknek szól, a pomáziaknak, csobánkaiaknak, kalásziaknak szóló üzeneté lett. A keresztény ember élete naponkénti megtérés, mondta ő. Ahogyan olvassuk a tékozdó fiú történetét, figyelmesek lehetünk egy olyan mozzanatra, egy olyan jelenetre, amikor a legmélyebbre süllyed a kisebbik fiú, amikor tele van az élete hiányossággal, ürességgel, akkor így sóhajt magában, az én apámnak hány vérese bővölködik otthon az ételben. Eszembe jut az imádság, a naponként elmondott liturgikus imádság a mi atyánk, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Ez az ő vágya a tékozdó fiúnak is. És ahogyan hallottuk az elmúlt alkalmakkor, az elmúlt évben, ez összekapcsolódik a mindenkori és mindennapi bűnbocsánattal. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent ez a hívő közösségben, hívő gyülekezetben, amikor az úrvacsorára tekintünk? Azt jelenti, kedves testvérek, hogy a céltévesztett ember és céltévesztett gyülekezet naponta igazítja életét az ő urához. Mert amikor reggel kinyitom a Szentírást, amikor imádkozom, amikor énekelek, akkor Jézushoz térek. Akkor az ő gondolatait keresem az enyém helyett. És észreveszem, hogy az ő gondolatai egészen mások, mint az én kívánságaim. Az ő útjai máshová vezetnek, mint az én tervezett programjaim. Pedig szeretnék a magam útján járni, a maga feje szerint gondolkodni, hiszen felnőtt vagyok, hiszen bölcs vagyok, tapasztalt. De kimondom, legyen meg a te akaratod. Testvérek, a megtérést magam minden tekintetben irányváltásnak gondolom. De nem tartom elegendőnek, hogy valaki egy naphoz, egy időponthoz, egy helyhez kösse, amit lehet mindig emlegetni, de ez nem zárja ki annak szükségét, hogy naponta irányváltásra szorulok. Hogy Jézus szava legyen számomra az iránytű, hogy lelke adjon erőt a keskeny úton való járásra. Hiszen az új szövetség megtérés szava a metanoia, amit itt olvasunk ebben a kis levélben, az azt jelenti, hogy lelkemmel, életemmel, elmémmel, egész egzisztenciámmal új életet nyerek Jézus Krisztusban. Ezért mondjuk, hogy a liturgikus élet és a személyes hitvalló élet összekapcsolódik. Erről beszél az úrvacsora sákramentuma is. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Egy alkalommal Karl Barthot, a 20. század legnagyobb teológusát megkérdezték, előadása végén. Mondja a professzor úr, van egyáltalán üdv bizonyosság? Barth így válaszolt. Önmagában nincs. Csak Jézus adhat üdv bizonyosságot. Mindezt, testvéreim, jól látták a mi őseink, a protestánsok, az evangélikusok és a reformátusok, amikor az isteni munkát, a megigazítást és a megszentelődést úgy értékelték, mint ugyanannak az érmének két oldalát, hogy tudnélik egybe tartoznak. És ezért hirdetjük ma mi is itt e szószékről. Én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Fennállva válaszoljunk az ígére, testvéreim, 457. dicséretünk 3. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te ma is vársz és hívsz bennünket. Köszönjük, hogy Jézusban lehet üdv bizonyosságunk. Köszönjük, hogy ő eljött, hogy megmentsen bennünket. És köszönjük, hogy az ő eljövetele kereszthalára emlékeztet bennünket a hozzád fordulás fontosságára. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Imádkozunk, hogy ne legyünk önteltek, önmagunkban bízók, pusztán külső körülményeinkre támaszkodók. Add, hogy a biztonságot te magad add meg számunkra. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus, azokért a testvéreinkért, azokért a honfitársainkért, akiknek el kellett hagyniuk otthonaikat. Könyörgünk azokért, akik rettegnek és félnek. Könyörgünk azokért, akik az árvízi védekezést irányítják, kétkezi munkáikkal a gátakat erősítik. Köszönjük, hogy az ő munkájuknak eredménye az, hogy mi itt békességben és nyugalomban lehetünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, a szeretteik halálára emlékezőkért. Megköszönjük neked, Urunk, az elmúlt tanévet, és könyörgünk az utolsó hétért. Imádkozunk pedagógusokért, gyermekekért. Könyörgünk, Urunk, az egyetemi vizsgáikra készülőkért, az érettségizőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a hosszú utat járókért. Imádkozunk hozzád református egyházunk egészéért, vezetőiért, vezetettjeiért. Köszönjük, hogy a mai napon is több száz, több ezer gyülekezetben hangzik az ige. Könyörgünk, Urunk, határainkon túlélő testvéreinkért. Megköszönjük neked, Urunk, hogy együtt lehettünk Maros-Szentgyörgyön és Nyárád-Karácsonyfalván. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, kórházi ágyon fekvőkért, vagy kórházi ágyakról hazatérőkért. Imádkozunk hozzád időseinkért. Urunk, adj testi egészséget ez a váltakozó időjáráshoz, amelynek részesei lehetünk. Jézusért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen. Most Tiki csendes könyörgését fogalmazhatja meg. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, elsőként szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük az ige hirdetési szolgálatot, köszönjük a kert rendbetételét, a gyermek táboraink előkészítését, és hálásak lehetünk, hogy Csobánkán beállításra került az új szószék. Kedves testvérek, segítségért is hozzátok fordulok. A holnapi napon, holnap késő délután 5 órától egy kis templomkert rendezésre hívnálok benneteket, elsősorban férfi testvéreimet, akik jól tudnak még emelni azokat a sírokat, amelyeket kivettek, azokat kellene egy helyre deponálni. Körülbelül 3/4 óra volna ez a munka, csak hogy ne össze-vissza álljanak a templom mellett. Erre kérnék férfi segítséget. Asszonytestvéreimhez is segítségért fordulok. 2013. június 23-án délután 3 órakor Csobánkán ünnepi istentiszteletünk lesz, amikor is felszentelésre kerül gyülekezetünk új szószéke. Az ige hirdetés szolgálatát és a felszentelés alkalmát dr. Szabó István püspök úr végzi. Utána egy szerény, szeretett vendégséget tartanánk Csobánkán a közösségi házban. Ehhez kérném asszonytestvéreinek segítségét is. Csobánkán gondnok úr felesége, Benedek Julianna testvérünk fogja össze a szeretett vendégségnek a rendezését. Kérem, hogy őt keressük meg ebben a kérdésben. Nyári táborainkat hirdetem, július 8-a és 13-a között gyermektáborunk lesz Móron, óvodás, nagycsoportos korosztálytól kiskátésokig a szolgáló szeretett házában. A jelentkezési határidő június 14-e, jövő hét péntek, amikor este 6 órakor szülői értekezletet is tartunk. Eddig hivatalosan egyetlen jelentkezési lap érkezett csak. Többek mondták, beleértem saját magamat is, én sem adtam még le a jelentkezési lapokat, de egy jelentkezési lap már megérkezett. Nyári napközis táborunk augusztus 21-e és 23-a között lesz, itt Pomázon, gyülekezeti házunkba, jelentkezési határideje augusztus 1-e. Országos református ifjúsági találkozó lesz Mezőtúron, Csillagpont néven, július 23-a és 27-e között. A részleteket a fiatalok a csillag.református.hu oldalon találják meg. Kedves testvérek, zsinatunk elnöksége 2013. június 16-a vasárnapra országos adakozást hirdetett az árvízkárosultak megsegítésére és az elhárítási munkák költségeinek enyhítésére. Így szól egy rövid idézete levélből. Bizonyosak vagyunk abban, hogy gyülekezeteink meghallják a segítségért kiáltó szót, imádságos szívvel és adakozással is együtt éreznek minden bajba jutott fele barátunkkal. Így jövő hét vasárnapi persejpénzünket erre a célra fogjuk fordítani. Céladakozást hirdetett gyülekezetünk is. Megkezdtük ebben az esztendőben is templomunk renoválását. Ablakainkat szeretnénk kicserélni. Kérjük testvéreinket, akik céladakozást szükségesnek és fontosnak tartják, adományaikkal támogassák. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. június 8-án harang szólt Gyöngyösi László halálának 3. éves évfordulóján. Emlékezett családja. 2013. június 9-én istentiszteletünk után harang szól az Amrus szülők és elhunyt gyermekeik emlékére. Emlékezik Bubán Istvánné és Katona Jánosné. 2013. július 9-én délben harang szól Tóth Júlia halálának 13. éves évfordulóján, emlékezik Vereves István és családja. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van. 2013. május 29-én életének 69. évében elhunyt Simon Józsefné. Temetése 2013. június 14-én lesz pomázi református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászolók és emlékezők életére. Alkalmaink, ma 6 órakor presbiteri gyűlést tartunk, kedden 6 órakor kék kereszt alkalom lesz Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon, pénteken 6 órakor a gyermektáboros szülők részére szülői értekezletet tartunk, 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz, jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán, fél 11-kor pedig Pomázon lesz istentiszteletünk, melyen megkereszteljük Drobilics Áront. Testvérek, az istentisztelet végéhez érve záró énekünket keressük meg, énekeljük el 512. dicséretünk 3. versszakát. Thank you. fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.